Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Irodalmi körökben kicsit külön utas, hiszen a zene felől érkezik. Igaz, gyerekkorában Eszterházy Péter és Parti Nagy Lajos is bejáratos volt hozzájuk. Utóbbira mentoraként tekintett hosszú ideig. Sikeres rap karrierjét követően is szívesen és igen gyakran lép ki a komfortzónájából, bár egészen másként, mint korábban. Szeret szembe menni a kiszámíthatósággal és új műfajokat kipróbálni, amitől a bukás lehetősége sem tartja vissza. A Felforgatók vendége ezúttal Závoda Péter költő, drámaíró. Azt mondtad egy interjúban, hogy te az irodalmi körökön belül kicsit különutasnak számítasz. Miért vagy te különutas?
Azért gondolom magamat némileg különutasnak, mert én nem a saját generációm íróival kezdtem el a pályát, hanem egyrészt a zene felől érkezem, tehát nekem volt ez a zenekari karrierem, illetve az édesapámnak a költő-író barátait ismertem meg először, és valahogy az ő társaságukba keveredtem először, ami irodalmi társaságnak mondható. Ilyen szempontból nem alakítottam ki azokat a barátságokat, azokat az ismeretségeket, amiket a generációm más írói, költői kialakítottak.
Hiányoltad? Hát érezted ennek hiányát?
Kizárólag abban, hogy nem voltam valahogy bejáratos ezekbe a körökbe. Nagyon érdekes, hogy volt az az irodalmi közélet, ami az édesapám generációja, ami az idősebb generációnak a társaságát jelentette, és volt egy egészen új fiatal generáció, ahova én nem tartoztam
oda. De vágytál oda?
Érdekelt, hogy mik vannak ott, és amikor először elkezdtem olvasni az ő verseiket, akkor igenis feltűnt, hogy ez egy teljesen másik világ, de nem törleszkedtem, vagy nem próbáltam meg oda bekerülni, hanem inkább a perifériáról figyeltem ezt az egészet.
Nem is tettél erre nézve lépéseket?
Nem.
Különösebben nem érdekel ilyen értelemben.
Nem, hát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy az emberi barátságok és ismeretségek azok spontán alakulnak. Tehát nem lehet, vagy nem is kell törleszkedni egy bizonyos irányba, vagy nem tudom, és erőltetni ezt, hanem azt gondoltam, hogy ha majd itt az ideje, akkor ez kialakul.
És szerinted valami fajta távolságtartás az lehetett bennük azáltal, hogy te ilyen értelemben a zene felől jössz?
Persze, biztos vagyok benne, hogy igen, sőt az első könyvemet azt komoly gyanakvás fogadta. Én azt éreztem a szakma részéről.
A közönség nagyon szerette, a szakma nem?
A közönség nagyon szerette, a szakmának egy része szerette, a másik része nem szerette, tehát megosztó volt.
Ez ennek szólt szerinted?
Nem, csak azt gondolom, hogy ez egy kamasz próbálkozás volt ez a könyv, van benne jó néhány értékes darab, és vannak benne kevésbé értékes darabok. Biztos vagyok benne, hogy jogos kritika is elhangzott ezzel a könyvvel kapcsolatban a szakma részéről.
Azért ez egy fiatal embernek kezdetén, amikor ilyet olvas, első könyv esetén, azért az elgondolkodtatja. Nem?
Abszolút, igen, hát nem volt könnyű ezen e fölött napirendre térni, hogy akkor ez most mit jelent, ez kinek szól, hányad részben szól a szövegeknek, hányad részben szól nekem, mint mondjuk zenésznek, és hányad részben szól nekem, mint Závoda Péternek, aki ugye ettől egy ilyen teljesen független személy vagy személyiség.
És mire jutottál?
Arra jutottam, hogy ez mind-mind benne van. Tehát egyfelől volt egy nagy megrökönyödés, hogy itt van ez a zenész gyerek, aki viszonylag sikeres abban, amit csinál, miért akar ez még verset is írni. Ott volt az, hogy édesapám író, akkor azt is egy gyanakvás övezte, hogy akkor nekem biztosan valamilyen protekcióm van. Ott volt az, hogy ezek a versek, ezek egyébként már akkor is, én úgy emlékszem, és úgy vettem le a kritikai visszhangból, nagyon tehetségesnek tűntek, csak még nem voltak készen, nem voltak egészen kiforrottak. Tehát nagyon sok mindennek szólt ez a kritika. Én azt gondolom, hogy ezt viszonylag objektíve sikerült itt szétszálazni.
De szerinted van, hát aztán persze nem kell rá válaszolnod, ha nem akarsz, egy ilyen hirtelen berobbanó, kívülről jövő irodalmára szemben egyfajta összezárás a mai magyar irodalomban? Tehát az, hogy nem a mi kutyánk kölyke a szónak abban az értelmében, hogy máshonnan jön.
Nem hiszek az összeesküvés elméletekbe, sőt, még abban sem hiszek, hogy itt valamiféle rendszer lenne ebbe. Egyszerűen azt gondolom, hogy valóban nem ugyanaz a társaság voltam, én nem onnan jöttem, nem láttak engem az írótáborokba, nem hallottak rólam korábban, nem publikáltam velük egy időben, tehát hogy volt egy ilyen érzés, de azt nem gondolom, hogy ők különösebben, és kik ezek az ők, már megint úgy beszélünk róla, mint a háttérhatalomról, nincs itt semmi ilyesmiről szó, hanem egyszerűen az van, hogy én kívülről érkeztem, és ezt persze nyilvánvalóan az elején valamiféle gyanakvás fogadta, de ők nem zártak össze, vagy nem tettek lépéseket azért, hogy én ne tudjak az irodalomban érvényesülni.
Azt mondod, hogy az lehetett az első rendű gondolat, hogy ez a zenész fiú miért akar verseket írni, és miért akart verseket írni?
Azért akart verseket írni, mert a műfaji korlátok, nevezetesen a rap zenének a műfaji korlátai, azok bizonyos szövegbeli elmozdulásokat már nem engedtek meg. De hogy értem ezt úgy, hogy bizonyos témákról, bizonyos rétegzettségben, bizonyos nyelvi megoldásokkal már nem lehet dalszövegben beszélni, mert egyszerűen nem jön át. Hogyha egy többszörös metaforát próbál az ember valahogy keresztül vinni a szövegben, az már egy dalszövegben már egyszerűen zavaró, nem tud a hallgató odafigyelni rá, mert egyszerre figyel a zenére, a ritmusra, esetleg a rímekre. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy én ki akartam próbálni, hogy milyen rímek nélkül írni. És ugye a dalszövegek vagy a repszövegek általában rímelnek, tehát hogy ez is hosszú-hosszú éveken át írtam rímeket, és aztán úgy éreztem, hogy most ki akarom próbálni, hogy mi van, ha nem.
Melyik okoz több örömet, vagy több sikert? Vagy olyasfajta elégedettségérzést, amire vágyik egy szerző?
Mindkettő egészen más típusú megelégedettséget és sikert jelent. A zene az egy hangos siker. Sokszor már megint ugye nem tudni, minek szól. Valamiféle imidzsnek, egy divatnak, vagy tényleg magának a zenének és a szövegnek, tényleg megérti-e a hallgatóság azt, amit az ember ott próbál mondani. Az irodalom az egy sokkal halkabb, sokkal diszkrétebb siker, viszont néha azt érzem, hogy sokkal igazibb is.
Tehát, milyen értelemben?
Olyan értelemben, hogy aki odajön az ember, és azt mondja, hogy olvastam a könyvedet, és vettem a fáradtságot, hogy elmélyüljek benne, és nem tudom, és kifejti a gondolatait, akkor az egy sokkal közvetlenebb kapcsolat köztem és az olvasók közt, mint amikor valaki betéved egy koncertemre és csápol. Tehát nem hierarchizálni szeretném, és azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, azt mondani, egy más típusú figyelem. Talán az olvasás egy elmélyültebb figyelem, olykor, de lehet, hogy ez sem igaz, mert a zenét is lehet nagyon elmélyülten hallgatni, szóval inkább azt mondom, hogy más.
Más, de lehet, hogy jobban esik, amikor azt mondják, hogy a verset tetszett jobban, mint mondjuk egy fellépés után, nem?
10 évvel ezelőtt nem esett volna jobban. Ez szerintem valahogy az embernek a korától is függ. Lehet, hogy most már az alkatomhoz közelebb áll egy ilyen halkabb, visszafogottabb siker, egy visszafogottabb, hogy mondjam, most a szó legkevésbé nagyképű értelmében rajongás, mert azért ugye a zenekart övezte némi rajongás, és az nekem mindig nagyon kínos volt.
Miért?
Nem tudtam vele mit kezdeni.
Mert
én sajnos egy olyan alkat vagyok, aki ezt nehezen kezeli.
Melyik részét?
Hát az, hogy nem tudom, hogy ki az az ember, és ő mégis valamiféle sorsközösséget érez velem mondjuk a zenék miatt, és látom, hogy nagyon lelkes, és nagyon örül neki. Én magamat nem tudom annyira fölértékelni abban a pillanatban, hogy én osztozzam az ő túláradó örömében, és azt mondhassam, hogy hát persze, természetesen zseniális, amit csinálok.
Szóval, hogy akkor mit csinálsz? Feszengsz?
Feszengek, igen. Igen.
Ez az idő előre haladtával valamit javult? Tehát gyakorlottabb vagy a tárgyban, vagy még a mai napig zavarba vagy?
Némileg javult, de némileg az történt, hogy kidolgoztam el egy stratégiát. Tehát tudom, hogy kell olyankor viselkedni, mosolygok, megköszönöm, próbál kedves lenni, de az érzés ettől nem változik, hogy nem érzem azt, hogy hát igen, én megérdemlem ezt a rajongást, vagy nem tudom mi ez.
Ugorva egy nagyot az időbe, hogy elképzeltem azt, amikor valaki kisgyerekként Eszterházi partinagy társaságába, mondhatjuk, nő föl, hisz gondolom bejáratosak voltak ők édesapádhoz. Biztos megkaptam már sokszor ezt a kérdést, de ez mennyire hátizsák, és mennyire dobbantó?
Ez a kép, ezt most hirtelen elképzeltem magam előtt, hogy hátizsák vagy dobbantó, lehet egy hátizsákkal együtt is dobbantani, szerintem ez valahogy a kettő együtt.
De hátizsáknak feltétlen ott kell
lenni,
ugye? Hát
természetesen, tehát már csak ezért is, mert tényleg az ember valamiféle privilegizált helyzetből indul, ami mindig gyanús. És akkor azt sokan azt gondolják, hogy ez egyértelműen csak előnyöket jelent. Olyan szempontból előny, hogy például az, hogy értelmiségi családban nőttem föl, vagy írók között nőttem föl, vagy a Holmi szerkesztőségében gyerekeskedtem, tehát hogy ezek nyilván előnyöket jelentenek. Elsősorban azért, mert nagyon sok könyv vett engem mindig körül, tehát bármikor levehettem a polcról azt, ami engem érdekelt, illetve láttam egyfajta életvitelt, tehát az életvitelszerű irodalmi tevékenységet vagy létezést, ami azt jelentette, hogy láttam azt, hogy lehet így élni, lehet ebből mérsékelt mennyiségű pénzt keresni, lehet ebből fönntartani egy családot, egy egzisztenciát, tehát hogy érdemes írással, szerkesztéssel, dramaturgkodással, folyóirat szerkesztéssel foglalkozni. Úgyhogy ilyen szempontból ez előny volt, abból a szempontból is előny volt, hogy volt kihez fordulnom. Tehát, hogy ha mentort kerestem, hogyha szerettem volna valakivel megbeszélni, hogy éppen hol tartok.
Kik voltak ők?
Többek között Parti Nagy Lajos volt az egyik, akinek legkorábban küldtem verseket.
Hány éves voltál?
Szerintem talán ilyen 19-20. Tehát nem nagyon korán, de még tehát a 20-as éveim legeleje talán.
Az evidens volt, hogy nem édesapádnak fogod megmutatni?
Igen, mert az édesapám mindig is, tehát a Lirától ő mindig elhatárolódott, mindig azt mondta, hogy ő nem kompetens ebben, és a Holmi szerkesztőségében sem szavazott vers kérdésekben, hanem ő a próza rovatért volt felelős, uh-huh. Tehát hogy ő azt mondta, hogy ő ez kevésbé ért, másrészt ugye elfogult is, tehát a saját fiának a dolgait nem akar értékelni, és akkor így maradtak az ő barátai, a másik pedig a Darvasi László volt, aki szintén ugye költőként indult, aztán inkább a prózára nyergelt át, de hogy alapvetően ő is foglalkozott versekkel, tehát neki is mutogattam még a korábban.
Parti Nagy Lajos mit mondott először, mikor elolvasta?
Azt tudom, hogy nagyon tetszettek neki, és nagyon tehetségesnek tartott. Egy bizonyos ponton azt mondta, hogy is fogalmazott, hogy most már jobb Parti Nagy verseket írok, mint ő, úgyhogy most már, kezdjek el arra figyelni, hogy próbálj meg megtalálni a saját hangomat. Nekem a Parti Nagy Lajos nagyon komoly inspirációt jelentett az elején, sőt olyannyira, hogy hát elindultam egy ilyen epigon irányba még a legelején, de ez tényleg nagyon korán volt.
De ez megúszhatatlan, nem Péter?
Szerintem megúszhatatlan. Én azt gondolom, hogy tehát az első szárny próbálgatásai, azok mindenkinek valamiféle. Hát az ember azt gondolom, hogy utánzás által tanul, tehát hogy valami ki akarja próbálni, hogy akkor ezt hogyan kell. Én azt láttam, hogy a kortárs költészet az azt jelenti, amit a Parti Nagy Lajos csinál, vagy amit mondjuk a Kovács András Ferenc csinál. Tehát ez a fajta posztmodern játékosság, és nyilván én is ezt próbáltam legelőször. És ez igazából egyenes útat jelentett aztán a repszövegekhez, mert hogy én nem a versekben kezdtem el ezt felhasználni, hanem alapvetően a repszövegekben.
Volt ebben valami fajta dac, vagy jó értelembe vett távolságtartás, hogy pont emiatt nem versekkel kezdek?
Volt benne egy dac is, de talán az sokkal inkább igaz volt, hogy engem mindig is nagyon vonzott azért a zene világa, és nagyon vonzott az, hogy ezeket elő lehet adni, hogy ez társaságban zajlik, hogy ezt ugye, én sosem voltam egy igazán magányos gyerek, tehát aki szeretett volna otthon ülni, és magában olvasni, és írni, hanem én mindig szerettem a mások társaságát, szerettem közösen csinálni dolgokat, tehát nekem azt hiszem, hogy ez a buli, meg ez az egész brahi volt az, ami a zene felé terelt. Ez már csak egy ilyen járulékos dolog volt, hogy jó, akkor a versekben most nem így gondolkodunk, mert ez tényleg ezt a Parti Nagy csinálja már, meg a Varrodani csinálja már, meg a nem tudom, az Erdős Virág csinálja már, akkoriban ezek az előképeim voltak, de akkor nézzük meg, hogy mondjuk a repszövegekben mit lehet ezzel kezdeni.
Ugyanakkor most már azt olvasom, hogy édesapád van, hogy például rímötlettel is előáll irányodban. Vagy ez nagyon ritka?
Ez egy kedves vicc volt az ő részéről, amit én a Facebookra kitettem, mert úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon komikus, és közben nagyon szerethető, hogy ő egyszer csak eszembe jutott egy rím, és megírta nekem. Nálunk a családban azért ez megy, hogy van egy ilyen froclizás, meg egy ilyen, hogyha találunk egy abszurd vicces rímet, akkor ezt azért így mondjuk egymásnak, vagy nem tudom, de ez nem az elsődleges irodalmi tevékenységünket jelenti, hanem ez inkább tényleg egy ilyen vicc szinten működik.
Te fel fogod használni ezt a rím ötletét?
Nem, hiszem, nem. volt olyan rím, amit a édesapám volt felesége, Nádori Lidia javasolt, és azt egyébként pont bele is írtam az egyik korábbi repszövegbe, tehát hogy volt erre példa, De hát ez egész, szóval nagyon érdekes ez a játékosság. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és tényleg azt érzem, hogy valahogy ugye olyan a közhangulat, meg az embereknek alapvetően mostanában a lelkiállapota, nyilván nem véletlenül, hogy egyre kevésbé engedjük meg magunknak a játékosságot. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, már csak arra gondolunk, hogy a hétköznapokban ez tényleg tud egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen apró örömöt jelenteni, de egyébként meg a hogy mondjam, a komolyan vett szép irodalomban ez mostanában tényleg nem divat, tehát egyre kevésbé divat a játékosság. Én magam sem alkalmazom feltétlenül.
Volt olyan, ha már itt hátizsákról beszéltünk, amikor lépkedve előre a pályán vagy a ranglétrán bontogatva a szárnyakat, úgyhogy azt érezted magadban, hogy bárcsak ne így hívnának?
Nem, ez kizárólag a legelején jelentett problémát. Tényleg az első néhány hónapban, amikor azon gondolkoztam, hogy tehát amikor elkezdtem folyóiratokban publikálni, hogy akkor milyen néven publikáljak, és akkor volt az első publikációm, az álnévem volt, viszont utána egyszerűen csak így eldöntöttem, hogy én már pedig Závada Péter néven fogok publikálni, de nekem ez fárasztó volt, szóval kitalálni egy ilyen alter egót, és akkor ezt fölépíteni, és akkor ezzel így titkolózni, meg publikálni, szóval én rájöttem, hogy engem ez nem érdekel. Tehát, hogy én ezt így bevállalom, és akkor ez történt, és viszonylag hamar ezt elfejtettem. Tehát igen, volt ezzel egy ilyen kör, hogy akkor milyen protekció, ki hogy vesz komolyan, meg nem tudom, de az első néhány jobb verspublikációm után ez egyszerűen nem számított már.
Apukád egyébként mit mondott azért, látva a sikereket? Biztos volt egy leszűrt tapasztalata. Hogy ezt szemérmesen kezelitek?
Viszonylag szemérmesen kezeljük, de szoktuk ezekről beszélni, de valahogy ez a névvel kapcsolatban kérdezed?
Nem csak a névvel kapcsolatban, úgy általában.
Hát általában ugye az első lemezünk, amikor megjelent, azt viszonylagos fönntartásokkal fogadta.
Miért?
Hát mert azért az egy hát hogy mondjam, egyrészt egy olyan szókimondó lemez volt, másrészt olyan témákat boncolgatott, amik azért egy szülő számára lehet, hogy ijesztőek, éjszakázás, drogok, nem tudom, erőszak, csomó minden volt. Ez tényleg egy műfai dolog volt, ott mi hoztuk azt, amit mondjuk az amerikai lemezekről tanultunk és hallottuk. És
gondolom, nem tudom, tudatosan.
Abszolút tudatosan. Ez egy kicsit egy stílusgyakorlat is volt, egy szerep, de közben voltak benne saját élmények is, tehát ezért nem tagadom, hogy azért akkoriban elég sokat éjszakáztunk mi is, és nagyon sok mindent láttam. Inkább megfigyelőként voltam jelen, de sok minden tapasztaltam, hasonló dolgokat, és akkor ezeket így mind megjelentettük a lemezen elég hitelesen, és akkor nyilván ez apámnak egy ilyen furcsa fénytörésben mutatta meg az én kamaszkoromat.
Egyébként te hogy vagy az akkori szövegekkel, hogyha azokat visszahallgatod, vagy újraolvasod? Mert azért, hogy mondjam, a mai fejeddel lehet, hogy azok egy kicsit erősek, szóval más fénytörésbe tűnhetnek,
igen,
nem?
Igen. Erősnek nem gondolom őket. Én tényleg azt gondolom, hogy minden műfajnak megvan a maga stiláris, amilyen kódja, elvárás horizontja. Ugye megvan az, hogy milyen céllal és kinek születnek ezek a szövegek, és hogy én nem gondolom, hogy azok erősek lettek volna, azt gondolom, hogy azok pont olyanok, amilyeneknek lenniük kellett. Az biztos, hogy nagyon más világ volt akkoriban, és sokkal több dolgot ki lehetett mondani viccből, mondjuk, mint manapság. Tehát most manapság kevesebb ilyen dologgal lehet viccelni.
Ti mérlegeltetek akkor bármi ilyesmit?
Nem. És ez egy nagyon felszabadult időszak volt ilyen szempontból, hogy tényleg azt éreztük, hogy bármit lehet mondani. Igen.
Neked van valami egészen mágikus vonzalmad a szavakhoz, ugye?
Hát remélem, igen. Elég nagy baj lenne, nem lenne.
De úgy értem, hogy igen, ez lehet, hogy közhelyes kifejezés, hogy ez a legfőbb kifejezési formád, de azt hallottam, hogy amikor elolvasol mondjuk egy hírt, tulajdonképpen a szavakat veszed Isten igazából észre, és nem is annyira feltétlen a hírt. Tehát, hogy látsz egy jó kifejezést, mondjuk a pozícióvakság, tudomásom szerint az mostanság egy kedvenced, és ha elolvastál egy hírt, ez ragad meg. Azért ez egy elég messzire vezető gondolkodásmódnak a párlata, nem?
Igen. Hát messzire vezet, az tény csak, hogy hova, azt nem tudjuk. Sokszor ez egy ilyen öncélú dologá is tud válni, mert azért nyilván egy hírben nem biztos, hogy ez a legfontosabb.
De neked így van, ugye?
Tehát nem csak. Azért értem.
Értelmezem nyilván.
Primer szinten értelmezem a hírt, meg elolvasom, és megértem, hogy mit akar jelenteni, de odafigyelek ezekre a nyelvi kódokra is, igen. És a szavak hangzására és jelentésére. Hát szeretem a neologizmusokat, vagy a neologémákat, tehát az újonnan felfedezett, vagy a megalkotott szavakat, tehát ez például ez a pozícióvakság, ez korábban, vagy nem is tudom, hogy mikor kezdték el használni így a közbeszédben.
Ebben mi tetszik neked? A hangzása?
Hát meg, hogy létrejön egy új fogalom. Tehát ez az érdekes, hogy egyrészt szerintem jól hangzik, másrészt, hogy ha megalkotunk egy szót, annak létrejön a jelentése is egy társadalmi kontextusban, és onnantól fogva ez a szó létezik, onnantól fogva erre oda lehet figyelni. Pozícióvakság ugye azt jelenti, hogy valaki nincs tisztában, nem reflektálja azt, hogy ő milyen társadalmi pozícióból beszél. Tehát mi az a pozíció, mi az a beszédmód, ahonnan ő megszólal. Én például, mit tudom én, középosztálybeli férfiként, nem tudom, elkezdek a nőkről okoskodni, akkor nekem azt tudnom kell, hogy én pontosan, hogy honnan beszélek. Na mindegy, és akkor ezekre például oda lehet figyelni, de egy csomó ilyen új szó van, ami nap mint nap keletkezik. Nyilván ez a zsurnál szlengben, vagy nem tudom, ezekben a különböző ilyen újságírói nyelvezetekben megjelenik, és akkor ezek így megszületnek. Szerintem ez baromi jó.
Azt mondtad, hogy ha felforgatást kellene meghatározni a te pályádon, akkor inkább ez a zenei karrieredre lenne inkább jellemző. Ezt ma is itt tartod?
Igen, hát hogy mondjam, a felforgatás az mindig is ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem a felforgatás azért nagyon relatív, tehát hogy mi számít szubverzívnek, mi számít felforgatónak.
Szerinted mi? Mi a definíciója felforgatónak?
Szerintem nincsen definíció, szerintem ez nagyon szubjektív. Tehát egyszerűen az, hogy kinek a számára mi számít felforgatónak, hát én például minél több ilyen avantgárd, vagy ilyen poszt-avantgárd művészetet fogyasztok, vagy látok, nekem annál kevesebb dolog számít felforgatónak. Nekem például ma a magyar színházban, a magyar színház életben nagyon-nagyon kevés dolog számít felforgatónak. Nem nagyon tudok olyan előadást mondani az utóbbi évekből, ami kivéve egyet, amit mi csináltunk. A Bodó Viktornak a Kertész utcai Shakespeare mosó című előadása, szerintem az bizonyos szempontból tud fölforgató lenni, más szempontból hagyományosabb egyébként.
Ha esetleg valaki nem látta volna, abba szerinted mi az újszerű, a szabálytalan, a felforgatás?
A szabadság foka, az, hogy elképesztően szabad. Főleg az első felvonásra értem, ezt az első felvonás olyannyira szabad, annyira elrugaszkodik az eredeti történettől, Romeós Júliától, olyannyira a totális színháznak mindenféle eszköztára föl van ott vonultatva, tehát a zene, a tánc, a vers, a mozgás, a testek jelenléte a térben, tehát hogy egészen elképesztő, és nagyon szabad asszociációkkal, költői módon bánik ezzel az összművészeti anyaggal. Szóval felforgatás, hát nem tudom, hát tényleg miután, hogy mondjam, mondjuk a neoavangárd után, vagy mint a bécsi akcionizmus után, ahol tényleg savat spricceltek a nézőkre, meg bárányokat vágtak föl, meg nem tudom, tehát hogy azok után azért felforgatásról beszélni 21. században szerintem elég nehéz. Miközben itt van az internet, aminek a segítségével bármilyen a legbrutálisabb tartalmakhoz is egy kattintás alatt hozzáférünk, tehát egyfelől szerintem konszolidálódott a művészet is alapvetően, másfelől pedig azt gondolom, hogy álszentek vagyunk, mert ugye az interneten pedig mindenféle tartalomhoz hozzáférünk, és mindenfélét fogyasztunk. Tehát nem tűnt el ez a fajta szubverzív, hogy mondjam, ilyen egészen meghökkentő, vagy megrendítő, akár nyersesség, akár mesztelenség, nem tudom, hanem valahogy száműztük az internetnek a legmélyebb bugyraiba, és akkor ott így elzárva tartjuk.
Azt se gondolnád különösebben felforgatásnak? Valamilyen szempontból szerintem feltétlen az, hogy az ember akárcsak a slam poetry által egy olyan környezetbe viszi el a vers vagy a rímeknek a szeretetét, ami korábban, legalábbis az én generációmban, korábban biztos, hogy nem volt jelenvaló és megfigyelhető. Ennek azért volt egy ilyen küldetéstudata vagy üzenetértéke. Szerintem nekem úgy tűnik, vagy úgy tűnt kívülről.
Persze, tehát hogy a másodpercet csak visszakanyarodva a zenéhez. Tehát az, hogy mi Magyarországra behoztunk egy, vagy azt gondolom, hogy valamennyire sikerült meghonosítani egy ilyen nagyon erősen szövegalapú, egyszerre intellektuális, mégis valahogy zsigeri és nyers repzenét, az egy talán egy felforgató értékű gesztus lehetett. Aztán az, hogy megpróbáltuk a slam poetry-vel valóban a költészetnek, meg a szövegeknek a szeretetét olyan terekbe és olyan közösségekbe elvinni, ahol korábban ez nem volt jellemző, az is talán egy valamiféle, hát nem is felforgatásnak, de egy ilyen erőteljes gesztusnak nevezhető. Ez fontos, mert talán a slam poetry-nek az igazi, hogy is mondjam, értéke vagy hozadéka az volt, hogy tényleg elkezdtek fiatalok egyrészt szövegeket olvasni és beszélni róluk, másrészt valamelyest elkezdtek aktuális politikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozni.
Mind a kettő cél volt?
Nem voltak ezek ilyen kimondott, ennek a műfajnak alapvetően ez sajátja. Tehát amikor mi ezt elkezdtük csinálni, akkor tudtuk, hogy ez benne van, mert az, hogy az ember kiáll egy színpadra és 3 percben azt mond, amit akar, az nagyon erősen fölvillantja annak a lehetőségét, hogy itt beszélhetek önmagamról, a magánéletemről, beszélhetek társadalmi kérdésekről is.
Azt viszont mérlegelni kell. Tehát annak van valami üzenetérték, hogy az ember hova helyezi a hangsúlyokat?
Hogyne, persze, természetesen, de azt
gondolom. Te fejedben mi volt ilyen értelemben, mint cél? Mint a fejekben, ha misszióról beszéltünk, hogy azt valamilyen formában illik illendő lenne eljuttatni, ha volt ilyen egyáltalán.
Igen, nem nagyon, én nem vagyok egy ilyen misszionárius, szóval nekem ez a póz, ez nem fekszik, úgyhogy én nem szoktam előre kitalálni, én általában magamnak írok szöveget, és amit én jónak találok, azt utána megpróbálom előadni, és megpróbálom megmutatni másoknak.
Volt olyan pillanat, amikor egyszerűen azt mondtad magadban, hogy basszus, ez nagyot szólt. Mm. Nem is gondoltam volna, hogy elgurítottam egy hógolyót, és ezen ennyien vannak, így tematizál dolgokat, és ennek ilyen követő tábora lett hirtelen.
Igen, hát egyrészt volt mondjuk a Budapest mód című szám még a kezdeti fiai valami nagyon sokakat megérintett valahogy, és aztán megcsináltuk ezt a Nyugat 100 című számot, ami szintén egy ilyen új ízt adott a kezdeti fiainak, mert ott kezdtük el először talán tematikusan felvállalni azt, hogy mi kultúrával is foglalkozunk. Tehát nem csak az utcakultúrával, hanem beemeltük itt a klasszikus kultúrát, vagy a nyugatosokat ebbe az egész körbe.
Fájdalmas volt nagyon, amikor egyszerűen be kellett látni, vagy beláttad te, hogy ennek így ebben a formában most lehet, hogy vége lesz.
Hogyne, természetesen fájdalmas volt, nem csak azért, mert ez egy nagyon szép karrierív volt, amit bejártunk a zenekarral, hanem azért, mert ez egy 20 éves barátságnak a története, azért, mert nyilván ez egy financiális biztonságot is jelentett, tehát mi ebből éltünk egészen sokáig.
Ezt te mondtad ki, hogy vége?
Hát megegyeztünk, ebben inkább megegyeztünk. Egyszerűen nem volt már olyan közös nevező, amit meg tudtunk volna találni.
Emberileg sem?
Éveken, hát emberileg inkább, de valahogy a zenében éppen ott tartottunk, hogy nekem nagyon más típusú zenék tetszettek, mint a Márknak. Mindenki másra volt elfogadva. Nekem nagyon beindult ez az irodalmi, meg a színházi karrierem, és akkor nem tudtam koncentrálni teljes figyelmemmel a zenekarra, és nagyon őszinte szóval, ami a leginkább bántott, hogy nagyon elfáradtam a koncertezésekbe. Tehát én nekem ez nem ez volt az álmom, hogy én a nyaraimat egy backstage-be töltsem.
Azért ahhoz kell erő, amikor az ember ezt felismeri. Pláne úgy, hogy financiálisan például ez rejt magában még perspektívát.
Persze, hogyne. Egyébként ilyen szempontból nem, hogy mondjam, följebb ennél nem nagyon lehetett volna kerülni. Mi az underground szcénának a legtetején csücsültünk, fölöttünk ugye azok az előadók foglaltak helyet, akiket játszott a rádió, minket sose játszott a rádió, akik...
Sejted is azokat?
Hát eléggé valószínű, hogy miért. Egyrészt a szókimondó szövegek miatt, másrészt politikailag se voltunk annyira megfelelőek szerintem.
Tehát, hogy olyan társadalmi vagy közéleti kérdésekhez nyúltatok hozzá, ami
esetleg bánthatta az aktuális hatalmat, igen, abszolút. Tehát nem voltunk rádiókompatibilisek ilyen szempontból, tehát nem nagyon lehetett volna szerintem ennél sokkal több koncertünk, vagy pénzünk, vagy nem tudom, bármi ebből az egészből, ahhoz szintet kellett volna lépni, ahhoz be kellett volna menni a tévébe, a rádióba, el kellett volna menni ilyen tehetségkutatókba, zsűrizni.
Hívtak is?
Volt rá példa, igen, én mindig mindent visszautasítottunk. Én nem bírom elviselni a saját arcomat kamerán.
Miért?
Nem tudom. Mondom, van bennem egy ilyen furcsa zárkózottság a mai napig. Én a koncerteket is nem úgy éltem meg, mint hogy én, tehát nem láttam magamat kívülről, hanem én volt, hogy becsuktam a szememet, és úgy mondtam a szöveget, volt, tehát én egyfajta ilyen, nem is tudom, furcsa szeánszként éltem meg ezeket, de nem úgy, mint az én saját testemnek, vagy a saját szerepemnek a színrevitele, ami, tehát egy ilyen szempontból ez nem működött nálam.
Csak annyit árulj el, soha nem volt olyan, hogy az általunk ismert Závada Péter egyszer is mondjuk elcsábult volna a picit felszínesebb a korábbiakhoz képest, hogy a könnyebb ellenállás irányába menő Péter felé.
Hát dehogy nem, hát csak én ezt szeretem átkeretezni, én szeretem azt mondani, hogy és ebben is van igazság, hogy tényleg szeretek kilépni a komfortzónámból olyan szempontból, hogy olyan műfajokat kipróbáljak, amiket korábban nem.
De abban mi a jó?
Hát az, hogy nem ugyanaz, hogy nem unalmas, hogy nem vagyok benne biztos, hogy megy. Hogy azt is ki kell próbálni, ez egy kihívás.
Azt én értem, de ha orra bukik az ember?
Nem buktam eddig orra.
Nem is félsz tőle?
Nem.
Akármilyen tehetséges az ember és sikeres. Azért valahogy azt elő kell hívni, legalábbis a kezdet-kezdetén, ezt a fajta biztonságtudatot.
Nem, őszinte szóval az őszintesség, ami megvan bennem, vagy az alázat, ami megvan bennem az iránt, a munka iránt, amit éppen csinálok, az nekem félig meddig garantálja azt, hogy még hogyha el is bukunk, mert volt olyan előadás, ami nem sikerült olyan jól, mégis csak garantálja azt, hogy én magam, vagy szembe tudok nézni saját magammal a tükörbe, és azt tudom mondani, hogy én ezt őszintén megpróbáltam.
És hogy mindent beletettem.
Így van, tehát hogy az, hogy ez sikeres lesz, vagy hogy ez művészileg milyen értéket képvisel, arra soha nincsen garantálva. De szerintem nem ez a lényeg. Tehát nem mindig a végeredmény a lényeg, hanem az, tehát az ember dolgozik, a munka maga, az, hogy megismer embereket, az, hogy kipróbálja magát más műfajokban.
Hát például sokan fölkapták szerintem a fejüket, amikor te az operetbe
kipróbáltad magad. Igen, hát én ezt nagyon imádtam, mert azt gondoltam, tehát egy kicsit van bennem egy ilyen megbotránkoztatás is, tehát én nagyon szeretem azt, amikor emberek elkezdenek hőzöngeni, és jobban akarják tudni, hogy nekem mi a jó, mint én magam.
Te ezt miért élvezed?
Nem tudom, mert szeretem provokálni egy kicsit a közönségemet. Én nem szeretem azt, amikor el tudnak nagyon helyezni, hogy akkor na hát ez ezt csinálja, dögunalmassá válik az ember idő után, kiszámíthatóvá válik, lesz egy ilyen közönsége, aki ugyanarra kíváncsi, és akkor lehet így sorozat gyártani a dolgokat, amit ezt nem szeretem.
Az operett kapcsán meg is kaptad mikro- és makrokörnyezetedbe, hogy Péter, neked elment az eszed?
Nem. Nem? Nem, most szóval tudnék számos olyan példát hozni, hogy az operett színházban olyan jeles alkotók dolgoznak, akik utána egy tök, tehát az operett színháza alapvetően semmi baj nincs, az operett színháznak, tehát az operettnek sem a műfajával, sem magával az operett színházzal, a házzal, az ott dolgozókkal, a színészekkel alapvetően nincsen baj itt.
Ezzel egyetértek.
Ez egy rendezői kérdés.
Csak hogy a kettő együtt, ez a két világ találkozása, igen, elsőre, mondjuk úgy, hogy nagyon bizarnak tűnik, különösképpen úgy, és aztán tőlem távol állt, hogy az operett színházba dolgozókat, vagy az ott képviselt világot, akár csak egy hangsúllyal is dehonestáljam. No, de azért, hogy mondjam, szerintem ahonnan te jössz, vagy ez az underground világ, azért nem feltétlenül Oswald Marikára jár koncertekre, vagy fellépésekre.
Persze. Nekem erre van például egy nagyon érdekes, vagy én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes megközelítésem, hogy annyira vicces, hogy mondjuk ilyen, hogyha az ember mondjuk demokratának, vagy mondjuk baloldalinak vallja magát olyan szempontból, hogy nagyon fontos neki az, hogy a kevésbé tehetős társadalmi rétegek mondjuk hogyan szórakoznak, milyen kultúrát fogyasztanak, akkor kénytelen számot vetni azzal, hogy nem csak az underground rappet hallgatják mondjuk a munkásosztálynak a gyerekei, hanem mondjuk a szüleik eljárnak az operett színházba. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy nem néznék le semmilyen olyan műfajt, ami populáris műfaj, mert azt gondolom, hogy én szociálisan érzékeny emberként számot kellene vetnem azzal, hogy ez egy igenis egy populáris műfaj, és ezt nagyon sokan szeretik. Tehát a Hajmási Péter, Hajmási Pára, hogyha én kiköpök, akkor az azt jelenti, hogy én lenézem azokat az embereket, akik ezt szeretik. Márpedig én nem nézem le ezeket az embereket, hanem azt gondolom, hogy ez a kultúránknak, főleg az operett, ugye ez egy nagyon markánsan magyar, tehát az egy unikum, amit ugye a magyar szerzők, híres magyar operett szerzőink voltak, nagyon magas színvonalon űztek, és hogy mondjam, szóval én ezt valahogy így ráismertem, hogy ez nagyon nem áll egyébként távol a kettő egymástól, mindkettő egyfajta tömegszórakozatás ennek a legnemesebb értelmében. És hogy engem ez érdekelt, és nagyon érdekelt az, hogy tehát szövegileg is érdekelt, hogy a prozódiát, ugye a vers tanját ennek az egésznek hogyan lehet megcsinálni, hogy lehet-e. Hát az is nagyon érdekelt, például Székely Kriszta is rendezett az Operett Színházban, vagy Szentecki Zita is rendezett az Operett Színházban, tehát az előző vezetés például nagyon bátran beengedett olyan fiatal alkotókat, akik reformálni tudták, vagy tudták volna ezt a műfajt.
Neked ilyenre például lenne is igényed? Tehát ha a mindenkori Operett Színházi vezetés azt mondaná neked, hogy kapsz 2 évet, és a magad lehetőségei szerint korszerűsítsd egy kicsit ezt a műfajt. Ilyenbe például te belevágnál?
Szerintem tök izgalmas lenne.
Egyébként azt jól tudom, hogy te kimondottan belemész adott esetben kínos szituációkba is, tehát provokálod a sorsot olyan értelemben, és kérdezem is rögtön, hogy az élet hétköznapi részébe is belemész kínos szituációkba?
Na hát most már nem, most már nagyon törekszem a nyugalomra és a kiegyensúlyozottságra. Korábban volt erre példa persze, tehát tényleg amikor mondjuk még zenekarunk volt, és akkor sokat jártunk az éjszakába, ott voltak erre példák, hogy mit nem hagytam magam, vagy beszóltak, és akkor én próbáltam magam megvédeni. Nagyon büszke gyerek voltam, és akkor így voltak ilyen helyzetek. Mondom, inkább művészileg jellemző ez rám, tehát esztétikailag így mindig megkérdőlezem azokat a bejáratott, megszilárdult esztétikai normákat, vagy kódrendszereket, amiket így elfogadunk, így nem tudom, így össztársadalmi, vagy összművészetileg azt mondjuk rá, hogy na hát ez a jó színház, vagy ez egy jó rendező, vagy ez a beszédmód, vagy ez a fajta játékmód, vagy játékhagyomány az, amit mi szeretünk. És akkor
az mi múlik, Péter, hogy pontosan mit kérdőjelezel meg?
Mindig, ami kicsit érdekező ördög ügyvédjét játszom ilyen szempontból, mindig, ami egyértelművé válik, uh-huh, amiről van egy konszenzus, és akkor már hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy na, itt tudom én, a művész színházakban magas színvonalú színjátszás zajlik, és a populáris színházakban meg gyenge színjátszás, tehát ez nem igaz, egyszerűen nem, előadásokról lehet beszélni, rendezőkről lehet beszélni, színészi alakításokról lehet beszélni, tehát hogy minden, ami egy ilyenfajta konszenzussá válik, az nekem mindig gyanús lesz egy idő után.
tulajdonképpen végső soron te nem saját magadat szórakoztatod mindig ezáltal?
Dehogy nem, egészen egyértelműen. Igen. Nem, én ilyen szempontból tökönző vagyok. A kilépések, vagy a határátlépésekkel is magamat szórakoztatom, a műfaj váltásokkal, vagy kísérletekkel is, de magukkal a megszülető szövegekkel is. Tehát nekem azért alapvetően az elsődleges igényem az, hogy egy magas színvonalú lírát tudjak létrehozni, tehát hogy én verset írok, és hogy mindig olyan verseket írjak, amik engem a leginkább kielégítenek, vagy adott esetben szórakoztatnak, vagy megmozgatnak. És amikor ez megvan, ugye a másik az a dráma, hogy én nagyon fontos nekem, hogy írjak saját drámát. Ez a két dolog, hogyha meg tudom írni a saját versemet, és meg tudom írni a saját drámámat az én saját ízlésem szerint, akkor onnantól fogva bármi izgat és érdekel. Tehát, hogy nem korlátozom magam ezekre a akár csak az ízlésvilágra sem. Hanem szeretek nyitni, szeretek új dolgokat kipróbálni.
Egyébként megnézve azt, hogy irodalmárokat, korosztálybélieket, mennyien követnek a különböző social felületeken, hát a tiéd egészen kiugró. Ebben nyilván benne van ez a fajta zenei sztárság
is. Így van, a zenekar is.
Ugyanakkor ez, aztán nem akarok mindenáron éket verni, kettőtök közé, vagy a közegés közéd, de ez rejt némi fajta irigységet is az ő oldalukról? Mert azért itt nagyon sokszoros szorzó van adott esetben.
Ezt nem tudom. Ezt tudod, ez olyan dolog, hogy ezt még be se vallja senki. Tehát, hogy ezt mindig így... Szóval erről lehet spekulálni, lehet, de azt hiszem, hogy talán nem érdemes. Most már elég olyan, nekem elég olyan szakmai, tehát tényleg a szó szoros értelmében vett szakmai visszajelzés érkezett, amiből azt hiszem, hogy vagy aminek alapján azt hiszem, hogy megnyugodhatok, és azt gondolhatom, hogy szakmailag is értékes az, amit csinálok. Az, hogy ezt hányan követik, az egy hihetetlen kiváltság és egy nagy szerencse.
Tehát, meg felelősség is, nem? Tehát azon gondolkodtam, hogy amikor az ember a szóhasználatért valamilyen szinten felel egy generáción belül.
Igen.
Azért, és a mondani valójára odafigyelnek. Tehát tematizál adott esetben közéleti ügyeket is. Egy szubkultúrán belül feltétlen. Azért azon el kell gondolkodnia mindenkinek, hogy ez egy felelősség.
Persze, ezt az elején nagyon hárítottuk. Tehát addig, például amikor a zenekart csináltuk, akkor ezt totálisan hárítottuk magunktól ezt a felelősséget, és azt gondoltuk, hogy tényleg bármit mondhatunk, és bármit tehetünk. Én azt gondolom, hogy ez az egy nagyon-nagyon termékeny időszak volt ilyen szempontból, művészileg egészen elképesztő felhajtó ereje van annak, amikor az ember tényleg azt gondolja, hogy bármit lehet csinálni. Aztán ez árnyalódott bennem is, mert például, amikor én viccből csináltam egy dalt, ami a drogokról szólt, és ezt mondjuk valaki komolyan vette, azért az annak volt egy ilyen utóhatása, és mondjuk bennem is valamiféle ilyen furcsa felelősségérzete vegyes, mondjuk lelkismert furdalást okozott, hogy hú, lehet, hogy ezt nem így kellett volna, vagy nem tudom.
Már milyen volt az értelmezési kerete, bocsánat?
Hát volt olyan dal, amit én ironikusan írtam meg, és ezt itt tök komolyan vették, és azt gondolták, hogy akkor én nem tudom, én propagálom itt a nem tudom, különböző szerek fogyasztását, vagy nem tudom. Minden...
Mondjuk sokat írtatok, vagy sokat énekeltetek a
dolgokról. Sokat, persze, abszolút. És nyilván, nem tudom, voltak korábban saját tapasztalataink is, de hogy én ezt, szóval tényleg azt gondoltam, hogy nem nézem le a közönségemet, és nem gondolom azt, hogy mindenki azt fogja. Tehát milyen nagy képű azt gondolni, hogy akkor én mondok valamit, és akkor mindenki azt fogja csinálni. Tehát hogy én nem gondoltam ezt, azt gondoltam, hogy ezek értelmes emberek, akik meghallgatják, és mindenki eldönteti, hogy mit akar erről gondolni. De aztán nyilván, ahogy én is idősebb lettem, mert nem tudom, egyrészt ezek a témák elkezdtek kevésbé érdekelni, más témák jobban, és azt is felismertem, hogy valóban nem lehet bármit mondani, tehát nem lehet egészen bármit mondani.
Závoda Péter érezhetően menekül az unalom elől. A szűni nem akaró tenni akarás hajtja, miközben nem harsány, nem túl sok. Izgalmas és sokszínű életpályája joggal inspirálhat sokakat. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket 5 csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a felvétel vezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók, ti is! Wow.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.